Globalizáció és önazonosság. Történelmi háttér, második rész. Az előző részben azt mutattam be, hogy a világ a 19. század végétől lassan terelődött a globalizáció fele, de a döntő fordulat a 20. században következett be két nagy esemény hatására. A világháború, majd a 1929-es világválság hozta magával, hogy mindent és mindenütt érzékelni lehetett azt, hogy mi történik a világban. Aztán 10 évvel később kitört a második világháború. Ez már valóban kiterjedt az egész világra, mely akkor már két része szakadt világ volt, és egy-egy ország vagy nemzet számára már csak az volt a kérdés, hogy melyik feléhez tartozik ennek a kettéhasadt világnak. Nem volt a földkerekségnek egyetlen elszigetelt foltja, amelyet ne sodort volna magával, ne gyűrt volna maga alá ez a háború. Befejezése után alakult meg az ENSZ, az Egyesült Nemzetek Szövetsége, és a nemzetközi szervezeteknek egész hálózata, mint az UNICEF, az UNESCO, és így tovább. Ám a 20. század utolsó évtizedében még egy másik jelenség is elindult hódító útjára, ez pedig az internet. Ki tudta volna megjósolni ezt a hihetetlen változást, ezt a fejlődést, akár még a 20. század első felében is? Ki, ha nem Teilhard de Chardin, akinek valóban ez volt a víziója. Elképzelte a repülőjáratokat, amint behálózzák a földet az utakkal, vasútvonalakkal és telefon összekötetésekkel együtt. Adjátok most hozzá képzeletben az internetet, majd mindezt felülírja, és akkor világotok egy a szüntelen kommunikáció sűrű hálójába burkolódzott világ lesz. A 21. század első évében New Yorkban, a mai napig tisztázatlan körülmények között, bekövetkezett egy soha nem látott tragikus esemény, az ikertornyok lerombolása, és ezt tudtára hozta az emberiségnek, hogy mi mindnyájan egyetlen világ, One World szolidaritásra ítélt lakósai vagyunk. Ezek után már csak az a kérdés, hogy milyen lesz ez az egyetlen világ, milyen lesz ez a One World? Eddig már volt alkalmunk megismerkedni néhány totalitárius típusú társadalmi rendszerrel, amely eltöröl elfben minden különbséget, egyesít és uniformizál mindent és mindenkit, eltiporja az egyént és annak minden rájellemző, megkülönböztető vonását. Egységes célkitűzésbe tömöríti a különböző törekvéseket, egyetlen vezérgondolat, pártvonal mentén uralja a nyájat. Az ilyen összefüggésben, ahol egyedül a vezér gondolkozik, egyedül ő dönt, legyen az Hitler, Stalin, Mao vagy Nasser, lehet-e ott valójában egységről beszélni? Ez a rendszer, amelyet jelenleg ismerünk, megpróbálja nivelálni a népeket. Kezdve ismétlése, magolásra idomított oktatási rendszertől, melynek nincs más célja, mint rávenni a népet arra, hogy belesimuljon a rezsim irányvonalába. Ilyen tapasztalatra tettem szert Nasser uralkodása idején Egyiptomban. Kétségtelen, hogy történt azóta javulás ezen a téren, de ez nem jelentős, hiszen a nevelés ma is arra törekszik, hogy letörje a gyermek minden eredetiségét és egyetlen formába öntse a jövő nemzedéket. Ezért nevezem én az egyiptomi közoktatást és nevelési rendszert az intellektuális sterilizáció hatalmas vállalkozásának. Franciaországban, meglepetésemre, ugyanezt tapasztaltam. Bárhogy is nézzük, az ilyen egység, az bizony birodalmi törekvésre jellemző, az bizony térhódító, az bizony imperialista. Ez a birodalmak gyakorlatának napjainkban alkalmazott új változata. A korábbiaknál sokkal hatékonyabb eszközök segítségével. Ezek a módszerek lehetővé teszik nemcsak a politikai és katonai kormányzást, hanem károsan befolyásolják, manipulálják az emberek tudatát is. Fejükbe töltsérezvén az önkényesen megváltoztatott értelmű szavakat, jelszavakat, kulcsfogalmakat és egyéb agymosási technikákat alkalmazva.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.